Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Gyűjtő mai adásában Almási Kornél a vendégem, aki az Építész Múzeum, mondom pontosan a nevét, Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ MÉM MDK igazgatója, és akiről az imént felfedeztük így egymásról, hogy egy gimibe jártunk, és rögtön elkezdtük itt a kulturális emlékeinket felidézgetni, illetve hát az oktatással kapcsolatos élményeinket felidézni, majd lehet, hogy egy kicsit bele is szőjük később a beszélgetésbe. Lesz itt szó, hogy most a Vigadóban, tehát a Pesti Vigadóban, az MMA székházában nyílt egy kiállítás, aminek az a címe, hogy Sosem volt Budapest, 150 év építészeti víziói a Pesti Vigadóban, ez a kiállítás címe pontosan, és arról szól, hogy az évszázadok során rengeteg olyan terv készült Budapest városához kapcsolódóan, amelyek nem valósultak meg. Ez egyébként egy nagyon általános jelenség, nem csak Budapesten, más városokban is sok ilyen eszméletlen jó terv született, amik nem valósultak meg valamiért, vagy egy földrengés jött közbe, például a Kecskeméten a Rákóczi torony azért nem valósult meg 1910-ben, mert jött a földrengés, és ugye elfogyott a büdzsé, nem volt miből megépíteni, és gondolom itt is hasonló okok lehetnek amögött, hogy valami készül egy terv, akár grandiózus, és aztán nem valósul meg. Ez volt a kiállítás központi témája, feltételez.
Így van. Egy mondatra hagyd térjek ki a Szörnyű nevű intézményünkre. Mert
kicsit nehéz megjegyezni.
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, én ígérem, hogy előbb-utóbb ezen változtatni fogunk. Ugye ennek az előzménye az, hogy a műemlékvédelem az pont 150 éve gyűjti, tehát 150 éves a műemlék, most már 151 éves a műemlékvédelem, intézményes műemlékvédelem, annak vagyunk mi valamilyen szinten az utód intézménye, van egy nagyon nagy műemlékvédelmi építészettörténeti hagyatékunk, és a Magyar Építészeti Múzeumot meg 1968-ban alapították, és hát igazából sosem volt kiállító helye. És a két intézmény, tehát több helyről jött össze ez az intézmény, és végül is a Magyar Művészeti Akadémia kapta ezt a feladatot, hogy létrehozza a Magyar Építészeti Múzeumot, és ezzel a névvel alakult meg, és most mut egy tervpályázat, majd arra azért szeretnék kitérni, mert ugye, ha már álmok és víziók, akkor ugye a tervpályázat is fut, ami az Építészeti Múzeum helyét jelölné ki, és meg is van a helye, illetve nem a helyét jelölné ki, hanem az új épületét tervezné meg. Nagyon sok helyre tervezték az Építészeti Múzeumot, de úgy tűnik, hogy most tervezési fázisba tudunk kerülni.
És hol?
A Városligeti Fasort területén azt kapta meg a Magyar Művészeti Akadémia, 2017-ben Fekete György elnök úr elképesztő, hogy mondjam, lobbizásának köszönhetően a volt BM kórház területe, ugye ez a Fasori gimnázium mellett, az Árkai féle gyönyörű templom mellett, között található 2 hektáros terület, és itt már egyébként megnyílt az első kiállítóhelyünk, a Walter Rózsi villa, mert az már hozzánk köthető, meg vannak ideiglenes kiállítótereink, és ott jön el érte az új komplexum, mert most egy bérleményben vagyunk. De rátérek a kiállításra, óriási a gyűjteményünk. Tehát, hogy tényleg Magyarországon építészettörténet, műemlékvédelem területén nekünk van a legnagyobb gyűjteményünk, hatalmas könyvtárunk van. Mégis egyébként az elmúlt években, évtizedekben ugye nem nagyon voltunk szem előtt. Most az elmúlt pár évben mi próbálunk több helyen megjelenni, kihasználjuk az MMA adta lehetőségeket. Ugye az MMA intézmény családjába tartozik a Vigadó is, illetve a Műcsarnok is. Így most tavaly is volt az Vigadóba kiállításunk, és így most ugye 150 éves Budapest, és erre az évfordulóra fűztük föl azt a kiállításunkat, amely bemutatja azt, hogy milyen lett volna, vagy milyen lehetne Budapest, és sosem volt Budapest néven. Összeszedtük a gyűjteményeinkből található, meg
legérdekesebb,
vannak külsős anyagaink is. Sokkal többet ki lehetett volna állítani. 170 műtárgyat állítottunk ki. Nagyon sok anyag bejött egyébként, most hagyatékokból, vagy olyan családok, illetve most élő építészek ajándékoztak nekünk olyan anyagokat, amelyek tervpályázatokra, vagy egyéb víziókra készültek, és nem valósultak meg, úgyhogy nagyon gyarapodott is a gyűjteményünk ezáltal, a kiállítás által. De rátérjek erre a kiállításra, Itt gyakorlatilag a századfordulótól, tehát Budapest ébredésétől, vagy hogy mondjam, az aranykorától kezdődően vannak bemutatva tervek, tervázatok, akár csak, hogy milyen lenne az országház, hogyha nem a Steindl-féle országház lenne, hanem Haussmann Alajosnak a, hogy mondjam, szerintem sokkal hogy mondjam, historizáló és kicsit ilyen hogy mondjam, unalmas a terve, de jó példa.
Egyet van ez a csodálatos csipkés tortánk, ami tényleg annyira fantasztikus, pont tegnap este húztam el mellette kocsival, ahogy így ki volt világítva, annyira fantasztikus ez az épület, és egyedülálló gyakorlatilag Európában szint.
Gyönyörű, és hogy hogy miből lesz egyébként a terv, hát tervpályázatok, tehát pályázatok, ötletpályázatok, különböző tervpályázati fázisokból lesz egyébként aztán kiválasztva a nyertes, aztán ahogy nem a nyertes valósul meg, vagy ahogy Kecskemét esetében a büdzsé hogy mondjam, elfogy, és abszolút nem valósul meg semmi, ugye ilyenre is volt példa. És vannak nagyon extrém változatok is ebben a kiállításban. Grégerzen Hugónak volt kettő toronyháza, ami egészen monumentális. Az egyiket az Ankerház mellé képzelte a Deák téren, vagy Madás tér Deák téren. Az Ankerház az olyan 50-valahány méteres, 53 méter talán. Hát ez majdnem a háromszorosa lett volna ez a toronyház. Tehát ez egy igazi, mondjuk azt, hogy a 30-as évek New Yorki, vagy 20-as évek New Yorki felhőkarcolós
stílusát. Erre most is vannak kezdeményezések.
Hát mindig vannak. Majd meglátjuk. Mindig vannak, hát ugye a MOL torony, sőt, hát most már van is egy tornyunk, amit, hát ízlések és pofonok, nyilván mindenkinek megvan a véleménye róla. Szerintem az, hogy ez a Városnegyed létrejött, na mindegy, ez egy kis kitérő, tehát igen. Az, hogy ez a Városnegyed létrejött, az egy csoda, mert nagyon jó. Egy teljesen barna mezősövezet lett ott fölhúzva. Ami óriási hibája a területnek, hogy tehát közlekedési kapcsolatokat gyakorlatilag nem oldották meg, tehát az majd talán lesz most villamos. De maga a torony, még én azt mondom, hogy a toronyház kérdése is nyilván ezzel lehet vitatkozni Budapest látképében, ez hogyan illik, de hát, hogy mondjam, ha már toronyházat akarunk, ha már ez az egyetlen, az első budapesti toronyház, hát nem tudom, én nem biztos, hogy ilyet szerettem volna, de ez mondom, ez mindenkinek
igen, ez ízlések és pofonok. De viszont az a durvább szerintem, most felejtsük el a MOL székházat, hogy ízlések és pofonok, de az építész szakmának végül is ez kéne, hogy legyen az eszenciája azért nagyon, hogy legyen ízlés. Tehát, hogy amikor felnövekednek ezek az építész hallgatók, akkor legyen valamiféle ízlés nevelés, és most tényleg vonatkoztassunk el a középületektől, de hogyha csak a családi házakat nézzük így, akármelyik kerületbe, és azoknak a rettenetes heterogenitását, de még azzal sincs baj, hogyha heterogén, csak hogyha van valami ízlésbeli, stílusbeli átkötés közöttük, de egyszerűen a rossz példákból Dunát lehet rekeszteni, és mondjuk 1% körülbelül az, ami nem ízlésficam eredménye. Tehát...
Hát ez a kérdés is, én azt gondolom, hogy messzire vezet, mert ha tovább megyek, hogy egyáltalán a fürdőszobámat hogyan csempézem ki, tehát hogy milyen stílusbeli problémák vannak. Ez azért mondom, hogy messzire vezet vissza, mert biztos, hogy visszavezet az oktatásunkra, de ami az építészetben érdekes, az építészet mindenkit érdekel. Tehát nyilván ez az építész szakma határozza meg, vagy alakítja az építészetet, de mindenkit érdekel. Mindenkinek van vélemény egy épületről, mindenki szereti a szépet. Mindenki vitatkozik egy olyan épületen, ami extrém, hogy ez most nem szép, ronda. Nekem is számos olyan érdekes épület van, amire azt mondom, hogy nem szép, de azért ez mennyire érdekes. De ami szerintem hiányzik, és nekünk ez is az egyik célunk, ebben, hogyha létrejön az új múzeumi épület, hogy kicsit a jó értelembe vett edukációt próbáljuk meg, hogy mondjam, bevezetni a köztudatba, tehát már gyerekekkel foglalkozva is nagyon elmondani kéne. A stílus jegyeket, a fantáziáikat rajzoljanak, ugye ez is egy külön probléma, hogy a gyerekeknek ugye most mindent a elektronika köt le, és hogy hogyan tudnak ebben mégis hogy mondjam, túllépni ezen, és kicsit az álmaikat, vagy a, hogy mondjam, a képzelőerőiket használni, meg egyáltalán, hogy ma egyébként Magyarországon, hogy átlag polgár egyébként építkezni akar, hát az egy nightmare, tehát hogy az borzasztó. eleve találni tervezőt, akkor a tervezőnek is kell irányítania szerintem az ízléseket, a funkciókat hogyan lehet megtalálni, és hogyan lehet a belső építészet is gyakorlatilag, a belső építészetre egyébként az a sokszor egy luxusnak tartja, pedig óriásit tud segíteni egy belső építész egyébként a saját házadnak a berendezésében. Most nem feltétlenül a bútor berendezésére gondolok, hanem a csempe kiválasztásban, tehát ami meghatároz egy lakást, és ezekre, hát nyilván nem mindenkinek van erőforrása, de mi ebbe akarunk egyfajta, mondom, jó értelembe vett edukációt mutatni, tehát van olyan elképzelésünk, hogy itt idézőjelben majd egy kvázi tanácsadást is végezzük, mert egyébként ma Magyarországon az az extrém helyzet áll elő, hogyha valaki mondjuk egy bútor, tehát a legnagyobb belső építészet szolgáltató az IKEA. Tehát, hogyha bemegyek, ott tudok megtervezni egy konyhabútor. De hát, szóval, hogy ezt azért lehetne kiterjeszteni, lehetne ebben szerintem szélesebb körbe is foglalkozni, úgyhogy szerintem ez sokat teendő, és ezek a hiányosságok vagy problémák, ezek mind hozzárulnak ahhoz, hogy milyen képünk van egyébként egy városról, és hogy milyen az ízlésünk.
Ez utolsó pillanatos probléma, szerintem, mert pont a családban vannak gyerekek, akik a 10 legjobb gimnázium közül az egyikbe járnak, nem mondom a nevét, melyik, de hogyha megyünk az utcán, és kérdezem, hogy ez milyen stílus, vagy az milyen stílus, vagy akár külföldön, akkor nagyon komoly problémák vannak, és ezek okos gyerekek, tehát nem arról van szó, hogy nem tudnák magukba szippantani, de valamiért az oktatás így nem igazán tartja ezt fontosnak mostanában, hogy pedig hát elnézést, de ez vesz körül minket, nem a kütyük, meg a kütyűben szereplő idétlen videók, amik non-stop áramlanak a TikTokról, meg az Instagramról, hanem ez vesz körül minket, ha megyünk az utcán, ez a környezetünk. Szóval ez valami egészen életbevágóan fontos lenne szerintem, hogy ezt egy kicsit jobban ismerjék a gyerekek. Lehet, hogy én elfogult vagyok, mint művészettörténész, nyilván te is, Kornél, elfogult vagy, mint építész, de ezek nagyon elengedhetetlen dolgok szerintem, hogy egy kulturált életet éljünk. Szóval nem kell intellektuális életet élni, csak egy kulturált életet.
Valóban ez egy nagyon probléma. Én a saját gyerekemén is látom, hogy hát bizonytalanok a stílus egyek. Egyszerűen ők átlag felett vannak, de bizonytalanok. Ugye most nem is tudom, hogy most egy általános iskolai vagy középiskolai oktatásban ez hol jön elő. Tehát nekünk már, én emlékszem általános iskolából, hogy a rajzórán volt egy olyan időszak, amikor a stílusjegyeket tanultuk, és akkor valahogy a történelmi oktatásban is ez bele, meg nyilván összefügg mindennel, hiszen ezek a stílusjegyek, ahogy mi az építészetben megjelenik az irodalomba is. Tehát, hogy ez valóban hiányzik, tehát ez egy nagyon nagy probléma, miközben mondom, szerintem van igény a gyerek, tehát én például látom az én gyerekeimen, hogy őket is leköt. Tehát ha valami, akkor az építészet, a jó épület, az érdekes épület, az leköt mindenkit. Tehát ez egy nagyon jó terület, amin keresztül meg lehet fogni a gyerekek érdeklődését. Úgyhogy szerintem itt van tennivaló akár az oktatási rendszerben is, hogy valahogy tehát legalább egy két hetet foglalkozzanak, mondjuk általános iskolában, meg középiskolában különböző stílusokkal, mert szerintem ez látványos, könnyen tanulható.
Ha már itt tartunk a stílusoknál, akkor ezen a kiállításon, ahogy kicsit visszakanyarodjunk a kiállításra, ami most a Pesti Vigadóban van a rendezésetekben, az Építészeti Múzeum rendezésében, leegyszerűsítettem a nevét, elnézést. És milyen stílus irányokat ölel fel ez a kiállítás? Ugye itt arról van szó, hogy meg nem valósult építészeti terveket mutat be a kiállítás, egy képet mutat, hogy milyen is lehetett volna Budapest, hogyha valami máshogy történik.
Hát ugye nyilván ezek, mondhatnám azt, hogy bizonyos esetekben nehéz meghatározni egyébként a stílusjegyeket ezekből az egészen extrém épületekből, legalábbis amit mi bemutattuk. De nyilván ezek az épületek, tehát miután valamilyen pályázatra készültek többnyire ezek a tervek, vagy valahogy illeszkedtek egy fejlesztés, egy város fejlesztési elképzelés, ez nyilván ezek a stílusok, ezek az akkori irányzatokat, tehát mondjuk a 20-as években azért részben a modernizmus, részben a historizáló, meg aztán később aztán az 50-es években a brutalizmus irányába mennek el ezek az elképzelések. Mondom, egészen extrém elképzelés. Tehát mondom, ez a két toronyház, ez nagyon durva.
Nem az Anker közben.
Az Anker közben, illetve van egy a Rókus templom mellé tervezett toronyház. Aztán van hát azt hiszem, hogy valamikor a 70-es években az Asztóriára tervezett Kismarty Lechner Kamillnak két ilyen fenyőfa-szerű, szintén toronyháza. Nem, tehát igazából nehéz a stílus beazonosítani, hogy ez inkább egy ilyen már a brutalizmusból kijövő, a mai, nem tudom, posztmodern, tehát nagyon-nagyon érdekes a stílus. Aztán vannak, nyilván ugye szintén megyünk, ugrunk egyet az időbe, 90-es évek, az Expóhoz kapcsolódó tervek, ugye az megint egy más világ volt, Expóhoz gyalogos híd, ugye milyen jó lenne, ha lenne, szerintem most is egyébként jó helyen lenne az a gyalogos híd, ugye a Petőfi és a Rákóczi híd közé tervezve, úgyhogy mondom, teljesen eklektikus, akkor van olyan terv, ami a metróépítéshez kapcsolódik, kicsit ilyen szociál jellegű titkosított anyag volt egyébként, a kettes metrónak a felszínépületei hogyan néznek ki. Szerintem zárójel jobban néztek volna ki, ahogyha azok valósulna meg. Aztán van egy kedvencem, az futurisztikus, nem tudok stílust mondani. A 71-ben készült Istvánfi Máriának egy vázlatterve a Kelenföldi pályaudvar.
Az jó, az még mindig meg lehet.
Hát az még mindig pályázva, mert ha belegondolunk, hogy a metró...
Semmi nem történt. Metró,
én ugye egyébként én mérnök vagyok, nem is építész, tehát mélyépítőmérnök, és a 4-es metrót én végigéltem, és hogy tök jó, hogy megcsináltuk azt az aluljáró rendszert, és akkor ott van az a felmúlásé, vagy egy régi egykori MÁV épület a Budapest legforgalmasabb vasúti csomópontjában, szóval, hogy az egészen extrém. Na, és ha visszatérve erre a terve, én ezt most is el tudnám képzelni, ugye annyiban futurisztikus, hogy ilyen lebegő formákat mutat be a terv, és egyébként mozgó járdán szolgálták volna ki, tehát a jegyet, mozgó járdán jutottak volna az utasok a vonathoz, buszhoz, valódi intermodalitás jött volna létre, már akkor 71-ben.
Nem kellett volna cipelni a bőröndöket?
Igen, és az ital és az étel kiszolgálás is ilyen mozgójárműveken, vagy mozgójárdákon, tehát kicsit ilyen Jetsons családos a terv, úgyhogy nekem ez iszonyatosan tetszik. Hozzáteszem, ma is szerintem megállná a helyét. És ma is ez az aktuális kérdés, hogy mit csinálunk a Kelenföldi pályaudvarra. Tehát vannak olyan pontok...
És nem is kéne kifizetni egy csomó pénzt egy új tervért.
Hát de nyilván azért, hogy mondjam, nyilván lenne vele munka, de mindesetre ez azért jó, ez a terv, meg ez a kiállításnak is ezek a, hogy mondjam, unikális anyagai, mert rávilágítnak továbbra is neuralgikus pontokra, amik a városban megvannak. Tehát, hogy akár most a toronyházakról beszélünk, ugye, Rákos rendező fejlesztése, nem mini vagy Maxi Dubaj, most nem tudom minek nevezzük. Biztos, hogy kell valamit kezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy ott nem lehet vita, hogy az a teljesen lepusztult, kihasználatlan barnamezős terület, ami ott a Rákos rendező, azzal kell kezdeni valamit, és jó, hogy egyébként oda befektető érkezik. Nyilván a vita majd azon fog menni, hogy milyen funkciók legyenek, és milyen látvány legyen. De ez egy neurologikus pont. Ott a Kelenföld esete, ami szintén egy neurologikus pont. Ugye szintén ezen a pályázaton mutatunk be, vagy ezen a kiállításon mutatunk be olyan pályázatot, ami az Újvárosházát tervezte volna a mostani Madácsházak helyére. Hát a Városháza kérdése is egy neurologikus pont, mert nincs az jó ki... Tehát ugye a mostani Városháza, ami egy régi kvázi egy ilyen kolostor épületszerű, legalábbis a közepe, és akkor hozzáépítések, ráépítések vannak, a színház, egy üres park, tehát én azt gondolom, hogy azzal is valamit kéne foglalkozni Budapest kellős közepén. Akkor számos terv van a nemzeti, számos tervet mutatunk be itt a Nemzeti Színház tervpályázatai kapcsán, ugye ott is nagyon sok vita volt, amik aztán végül kialakult a tervpályázat. Úgyhogy talán mutatunk be az Építészeti Múzeumról is, mert számos tervpályázat volt, hát csak hogy a saját területekre térjünk. Ugye számos elképzelés volt már Építészeti Múzeumra, és csak az elmúlt mondjuk 10 évben, amióta a Liget projekt fut, ugye volt a Ligetbe elképzelve, nem ment tervezési fázisba, akkor csináltunk a Városligeti Fasorra, már erre az új területre egy tervpályázatot 2021-ben, és sikertelen volt, 30-valahány terv érkezett be. Tehát iszonyatos a mennyiség, ami beérkezik, 38 talán, és nem volt olyan terv, amire azt mondtuk volna, jó szívvel, hogy rendben van, és nem is kaptunk országképi véleményt rá. Tehát nem kaptunk kormányzati támogatást. Most megint beérkezett végül is 25 terv, és most úgy tűnik, hogy ezek között lesz. De hogy ez mutatja egyébként, hogy milyen mennyiségű, hogy mondjam, terpáti anyag áll rendelkezésre, és mennyi vízió van, és aztán végül
mi jó esetben
egy, ha megvalósul.
Említetted a beszélgetés elején, hogy ugye a Walter Rózsi villát már sikerült felújítanotok és bevonni a múzeum szárnyai alá, és ott rendeztek kiállításokat. Most is van valamilyen kiállítás?
Most is. Gyakorlatilag most egy olyan kiállításunk van. Ugye ez a Walter Rózsi villa, ugye ez is a Városligeti Fasor BM kórház területén volt, ez ugye Walter Rózsi az egy 30-as években, 40-es években nagyon híres operaénekesnő volt. Tehát a kornak a celebje volt gyakorlatilag, és ő neki volt egy gazdag férje, aki, ha jól emlékszem, textilkereskedő volt, és ők bízták meg Fischer Józsefet, hogy tervezzen egy kor legmodernebbnek számító követelményének megfelelő villaépületet, ez egy modernista, nevezhetjük Bauhaus jellegű villának, és egy év alatt felhúzták a villát, tehát az egész mai viszonyok között is egy év alatt az nagyon durva. Itt gyakorlatilag a modernista, vagy modern lakáskultúra kialakításáról van itt egy kiállításunk. Hiszen a 30-as években a modernizmussal alakul ki az a lakáskultúra, amit most is egyébként lakáskultúrának gondolunk, önálló fürdőszoba, hálószoba, gyerekszoba, hogyan nézzen ki, világos terek. Úgyhogy ezt mutatjuk be. Egyébként ez jövő, most már ez ugye több mint egy éve rendelkezésre áll ez a kiállítás. Mi ezt jövő májusig lehet látogatni, vagy áprilisig, mert akkor lecseréljük a kiállítást egy Kész Gyula kiállítás. A Kész Gyula Magyarországnak a magyar belső építészet atya, és a teljes hagyatékát sikerült megvásárolnunk tavaly, és azt fogjuk bemutatni jövőre. És vannak még mellette a Walter villa mellett, maga a villa is gyönyörű, ugye az egyetlen modernista villa, ami látogatható Magyarországon, és a villa mellett van két kiállítóterünk, amely időszakosan látogatható áprilistól, októberig az időjárástól függően, ugye egy ilyen rom kiállítás, vagy pop-up kiállítás, ahol most az ipartervvel kapcsolatban mutatunk, egykori iparterv tervezővállalattal kapcsolatban mutatunk be terveket, illetve egy horvát-magyar műemlékes és építészeti együttműködés tervázatait, kiállítás anyagait lehet látni, úgyhogy folyamatosan próbálunk újabb és újabb anyagokat bemutatni ezeken a tereken, és hát remélhetőleg egy pár éven belül lesz nagyobb kiállítóterünk is.
Jaj, de nagyon sajnálom, hogy véget ért a műsoridőnk, pedig még szerintem rengeteg mindenről nem beszélgettünk, amiről kellene, ezt folytatnunk kell, ezt a beszélgetést mindenképpen. Almási Kornéllal beszélgettem, aki a Magyar Építészeti Múzeumnak az igazgatója, és hát beszéltünk itt az imént a Sosem volt Budapest című kiállításról, ami a Vigadóban látható, Pesti Vigadóban, illetve beszélgettünk időszakos, de relatív hosszan nyitva tartó kiállításokról a Walter Rózsi villában. Úgyhogy remélem tudjuk majd folytatni ezt a beszélgetést, és a ki nem beszélt témákat is majd át tudjuk még venni. Köszönöm szépen, Kornél, a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A műsort vasárnap 15:35-kor ismételjük. A mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.